más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Ennek a kormánynak nincs lakáspolitikája. Ezt az állítást fogjuk körbejárni a mai műsorban. Természetesen egy kicsit részletesebben kifejtjük, de csak a saját tapasztalataikra hagyatkoznak meg arra, amit olvasni lehet erről az egész őrületről. Ennek a kormánynak állandóan csak a családtámogatáson keresztül van valamiféle víziója arról, hogy lakásra is szüksége van az embereknek, és ugye a gyerekszámnövelés és a családoknak a lakáshoz a juttatása a célja, de ha megnézzük részleteiben, sem a születésszám nem nőtt, sem a lakhatási válság nem csökken, mert mindig csak egy bizonyos réteget érint, és így éppen a rászorulók maradnak ki mindig a különböző támogatásokból. Ez egy nagyon bonyolult rendszer. Úgyhogy a következő 50 percben megpróbáljuk néhány koncepció alapján végigjárni, hogy most ez a rendszer miért rossz, és hogy talán milyennek kellene lenni, ezzel próbálkozunk.
Más részről. Az első vendég
Zsupán András, a Válaszol Nem munkatársa, szia! Most nem az utcafrontban vagy, ahol elég rendszeresen mutattad már be például azoknak a lakótelepeknek az építési anomáliáit, amit ez a 3%-os rendkívüli alacsony kamatozású hitel okozott, mert akkor itt most elindult egy lakótelepépítés, de a legrosszabb értelemben, ugye?
Igen, hát ezt látjuk, hogy szinte a 80-as évek lakótelepépítési hullámához hasonló lakótelepépítés zajlik nagyrészt Budapesten, egyébként kisebb részben a nagyobb vidéki városokban is, megindult egy-egy városban, de nagyobb rész Budapesten. Most ugye úgy néz ki, volt egy friss bejelentés, hogy újabb 11 kiemelt projektet fognak indítani, tehát hogy 11 projekt megkapja a kiemelt státuszt, ezeknek is a többsége talán 9 ezek közül budapesti, és ezzel összesen 25-re nő azoknak a projekteknek a száma, amik már ezt a kiemelt státuszt kifejezetten az otthon startra hivatkozva megkapják.
Tegyük helyre, már elmondtad a másik műsoromban, arról van szó, hogy magánberuházók megkapják a kormány védelmét, mert a kormány állami kiemelt beruházásán nyilvánítja, szinte minden feltételt figyelmen kívül lehet hagyni, csak minél gyorsabban, minél többet építsenek, na az a minőség körülbelül ilyen is lesz.
Így van, ugye tulajdonképpen abban különbözik ez a dolog a 80-as évek lakótelepépítéseitől, hogy akkor nyilvánvalóan ez állami vállalatok, szocializmus volt, állami, az állam maga hajtotta végre ezt a programot. Most nem ezt teszi, most azt teszi, hogy kiválaszt magánfejlesztőket, ezeket megtámogatja azzal, hogyha ennek az egyébként nem túl szigorú feltételrendszernek, amit az állam a kiemeléshez elvár, meg tudnak felelni, akkor megkapják ezt a státuszt, ők építik meg a lakótelepet. De ettől ebben még ugyanúgy közpénz van, hiszen a fix 3%-os hitelnek ugye a kamattámogatását végső soron ugye az adófizetők állják.
Hát ezt mi meg a gyerekeink meg az unokáink fogják kifizetni.
Te nyugodtan tekinthetjük ezt egy állami lakótelepépítési programnak akkor is, hogyha végül, igen, ha közben van iktatva ugye egy magánfejlesztői láb, igen, ebben. És ugye hát minek kell megfelelni? Gyakorlatilag a 250 lakásnál nagyobb projektek kaphatják meg ezt a státuszt. Ugye 1,5 millió forintos négyzetméter ár alatt kell lennie, és az adott projektben, hogyha jól emlékszem a számra, akkor a lakások 70%-ának kell megfelelnie ennek a 1,5 milliós négyzetméter árnak ahhoz, hogy a kiemelésre jogosult legyen a projekt. Tehát ez nem nagyon sok, de azért ez körülbelül szerintem a dolognak az iskola példája ez a Szilas-Liget nevű projekt, amiről Újpalota mögött épül, erről beszéltünk is egyszer hosszan. Ez nagyjából jól mutatja, ez tökéletesen az a fajta projekt, ami megfelel egy ilyen kiemelő rendeletnek, nagyszámú, olcsó, kislakás egymásra halmozva egyébként egy picit elkent, tulajdonképpen ahhoz képest picit elkent.
Hogy
3000 lakás, így van. Ugye összességében most tartott a számláló, hogy 17 000 lakásnak a megépítését lehet várni ezektől a projektektől.
Egy pillanat, egy megállok. Az nagyon jó, hogy ilyen sok lakás épül. A dolognak a lényege az, hogy ezek mennyire lesznek értékállóak. Mert ugye kedvezménnyel beköltöznek, 3% ide, 3% mégiscsak hiteltörlesztés zajlik éveken keresztül. A család nem túl nagy méretű és nem túl jó minőségű lakásban épül, és hogyha tovább akar lépni, ezt nem mennyire maradnak ezek piacképesek. Nézzük meg a panelt. Most a panel nagyon-nagyon megy, tehát ne bántsuk a 80-as éveket, mert amit megépítettek, azoknak ma jó áruk van.
Ez így van, de ugye a panelnek van egy óriási különbsége ehhez képest. Nyilván a panel ma, ha ránézünk, látszólag nem olyan vonzó, mint egy friss, újépítésű lakótelep. Ugyanakkor az, hogy milyen sűrűségben helyezték el a lakótelepeken, a 80-esek lakótelepein az épületeket, és milyen sűrűségben helyezik el ma, abban van egy fundamentális különbség.
Tehát, elég jelentős.
Tehát hatalmas különbség.
Most a Vágóhidat nézem, ahhoz Eden Pollat nevű török üzletember építkezett, hát az egy igazi kaszárnya.
Az egy igazi kaszárnya, szörnyű, és általában is az a kényszer, hogy egy telekre minél nagyobb lakásmennyiséget zsúfolnak össze, és ugye ez a baj a kiemeléssel, hogy ezt lehetővé teszi. Mert ugye ezt mivel lehet szabályozni? Ugye erre vannak ugye a városfejlesztési szabályzatok, igen, amik meghatározzák azt, hogy mekkora építménymagasság, mekkora szinterületi mutató lehet egy adott területen, és lehetetlenné teszik, hogy meghatározhatja a beépítési százalékot is, és tulajdonképpen lehetetlenné teszi, hogy egymás nyakára ilyen mennyiséget,
zöld felületet is előírhatja,
a parkolók számát szint alatti beépíthetőség mértékét, stb. Tehát ezekkel a paraméterekkel körbe lehet úgy bástyázni egy beépítést, hogy az nagyjából élhető legyen. Ha ezeket egy kiemelő rendelettel felülírom, ha ezeket leveszem, uh-huh, akkor ugye egymás nyakára tolhatom a házakat, uh-huh, és nem lesz meg az a mennyiségű zöld terület, mint ami a panelek között fennáll. Ugye ma, hogyha megkérdezünk egy embert, hogy mégis mit tart vonzónak a panelben, akkor biztos vagyok benne, hogy az az elem, amit mindenki mondani fog, és ami igaz az ország összes panel lakótelepére, az a sok zöld lesz. Uh-huh. Tehát ezt fogja
a játszótér,
a sétány,
és a szolgáltatások.
És a szolgáltatások.
Mert ugye odaépítették, tehát azért régen úgy épült egy lakótelep, hogy eleve bölcsöde, ABC áruház, vagy egy étkezde, vagy étterem, orvosi rendelő, gyógyszert, az mind-mind így helyet van, kapott. De most például a Szélesligeten nincs semmi, csak a lakások.
Szélesligeten gyakorlatilag nincsen semmi, és még abból a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy még az nem is annyira rossz, mert legalább a létező infrastruktúrát majd tudja használni. Ugye ott van Újpalota létező infrastruktúrája.
Igen, meg a Polusz center is ott van,
Ázsia center is ott van. Tehát nem a puszta közepén áll, tehát, és ugye azért azt mondjuk el, mert az egy fontos dolog, hogy egyébként a budapesti paneles kerületekben, mondjuk a 15. kerületben, vagy a 11. kerületben, amik ugye ilyen klasszikus nagy paneles lakótelepek, ennek a kettőnek biztosan tudom, folyamatosan jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben a lakosság szám.
Igen?
Igen. Tehát mind a két kerületben nagy mértékben, tehát ilyen 10%-os mértékben csökkent a lakosság szám egy olyan 10 év alatt. Ennek társadalmi demográfiai okai vannak. Egyszerűen az történt, hogy annak idején ugye fiatal családok költöztek be a 70-es években az új lakótelepekre. Már önmagában az is egy jelentős lakosságszám csökkenést hozott, hogy ezek a fiatal családok helyett két idős nyugdíjas maradt, hogy ugye a fiatalok, igen, kimentek, majd a két idős nyugdíjasból egy idős nyugdíjas marad, majd utána megüresedik a lakás, és lehet, hogy befektetési céllal veszi meg valaki. Tehát tulajdonképpen még mondjuk...
Egy korosztály
megy ki, és még mondjuk ezekben a lakótelepekben jellemzően egy panellakásban hárman négyen éltek az építése idején, vagy még akár a 80-as években is, ma meg egyen ketten.
Igen, igen.
Tehát van egy csökkenés, és azt jelenti, hogy az a széles infrastruktúra, amit felhúzott a lakótelepépítés korábban az állam, az egyébként elbírja a legtöbb esetben azt a beköltöző mennyiséget, amit egy újonnan rárakott új lakótelep jelentett. Például a 11. kerületben nem kell majd óvodákat bezárni annak köszönhetően, hogy mennyi lakó építkezés zajlik ipari területeken, például a Kelenföld alatt. Tehát ez önmagában nem egy nagy probléma, de azt is látjuk, hogy az állam nem gondolkodik. Tehát ez egy, szinte azt kell mondjam, hogy az, hogy ez egyetlen így van, vagy nem így van, az a szerencse kérdése.
Igen.
Mert az állam így alakul,
de nem tervezett,
ugyanis azt is látjuk, hogy az állam habozás nélkül kiemelté nyilvánított mondjuk olyan otthonstartos projektet, ami a semmi közepén egy olyan ipar, felhagyott iparterületen található, a 18. kerület peremén, amit kizárólag családi házas szűk utcák vesznek körül, és ahol viszont semmiféle infrastruktúra soha nem épült, mert kertes házak épültek magánberuházásban valamikor a 20. század második felében, és a legközelebbi patika 4 busz megállónyira van.
Igen.
És ide is ugyanúgy megengedi azt, hogy beköltözzön 600 ember, akik majd egyébként ezeken a kertvárosi utcákon keresztül fognak autóval közlekedni, mert tömegközlekedése sincs mondjuk a területnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy van-e infrastruktúra, vagy nincs, ez szerencse kérdése, az állam nem foglalkozik. Ez az államnak láthatólag a mai hullámban egyetlen egy szándéka van, hogy minél több lakást, minél gyorsabban megépítsenek neki ezek a fejlesztők. De most itt szerintem érdemes erre próbálni azért egy kicsit távolabbról rátekinteni, és azért azt tegyük fel ezt a kérdést, hogy ez a lakhatási válság, ez miből ered? Amiről beszéltél a fölvezetőben.
Igen.
Mert ez a lakhatási válság, ez egyrészt valós, tehát nagyon sok ember szeretne lakást, és...
De szinte esélytelen.
És szinte esélytelen, és nagyon magasak a lakásárak. Ugye van egy ilyen adat, hogy talán az Európai Uniós fővárosok közül Budapesten volt a legnagyobb a lakásár
emelkedés. Hát amire ez a 3%-os kamatozású hitelre
rátesz. És még rátesz.
Még jobban felnyomja, még kevésbé lett esélyes az, aki eddig úgy ácsingózott, hogy talán.
Igen, mert ugye látszólag választad, de abban például fölhúzza az árakat, igen. És innentől ugye igen. Már csak ugye egyben a versenyfutásban járunk. Tehát való igaz, hogy a kínálat Budapesten meglehetősen szűk volt a lakáskínálat. Ugyanakkor az is tény, hogy az ország egész területén 500 000 lakás áll üresen.
Üresen. És ez standard évek óta.
És ez standard, és ebből Budapesten 160 ezer.
Igen, igen.
Tehát egyszerre igaz az, uh-huh. hogy nagyon sokan szeretnének lakáshoz jutni, és kicsi a kínálat, és egyszerre igaz az, hogy nagyon nagy számú üres lakás van az országban, és még Budapesten is, és egyébként erősen fogyó népesség.
Erősen fogyó népesség, és egy csomó ember nem jut lakáshoz, és most jön az örökzöld, és miért nincs bérlakás program? Ugye ez az, ami kicsit kitágítaná a kört, és tekintsünk is rá az egész magyar lakáspiacra, mert azért nem a semmiből jutottunk el idáig, és már András is említette a 70-es, 80-as évek lakótelep építési projektjét, amikor a úgynevezett panelépítés beindult, hogy az már kiderült, hogy nem is volt olyan nagyon rossz, milyen példákat lehet találni, amiket követhetne egy normális kormány. Innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég
Sós János egyetemi docens, ingatlan szakértő. Szervusz János, te külön könyvet, egyetemi tankönyvet írtál az ingatlan politikáról, a lakáspolitikáról magáról, és mi szóba hoztuk itt Andrással a 80-as éveket, hogy onnan indultunk, hogy az a lakásprogram, ami akkor megindult, és anélkül emberek százezrei nem jutottak volna a normális lakhatáshoz, ezt tegyük hozzá, hogy ez nem is volt olyan rossz. Most ehhez képest, amit felvázoltunk, hogy ennek a kormánynak nincs lakáspolitikája, hanem csak családpolitikája van, szociális oldalról közelíti meg, ugyanakkor nem bérlakások épülnek, hanem magántulajdonú lakások, ez nagyon nagy ellentmondás, nem?
Mindenek előtt köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Alapvetően itt az a probléma, hogy amit a kérdésben feltettél, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen elhangzott itt a műsor első részében, hogy nincs lakáspolitika. Alapvetően azért nincs lakáspolitika, mert a lakáspolitika az egy összetett terület lenne. Kellene, hogy foglalkozzon a lakáspolitikával az önkormányzat, mert annak egy vezető szerepének kellene lenni. Valamilyen szereplőnek kellene lenni benne, magának az építőnek, az építőipari vállalkozásnak, akkor volt építés és városfejlesztési minisztérium. Ugye nyilvánvaló, hogy szerepének kellene lenni a pénznek a dologban, és valahol a lakáspolitikának kellene, hogy legyen valamilyen szociális eleme. Na most itt két alapvető probléma van, hogy ilyen lakáspolitika, ami ezt a 4 dolgot szintetizálna és összefogná, ez senkinek a fejében nem fogalmazódik meg, sem igényként, sem akaratként, mert a jelenlegi koncepciónak az a lényege, hogy az a jó elv, hogyha az emberek maguknak vesznek egy lakást. Na most ebben van egy csapda, mert ugye amiről itt beszéltetek, azzal a negatívumokkal, ami most itt fog történni, én ezt ilyen embersilóknak hívom ezeket a dolgokat.
Embersiló?
Embersiló. Na most ugye
már ebben... Ami most épül ebben a kedvezményes hitellel.
Ebben az embersilóban a legnagyobb problémát nem abban látom, ami már elhangzott, azok is nagyok, hanem olyan társadalmi feszültségek fognak kialakulni ezekben a tömbökben, amely társadalmi feszültségek még tovább növelik azokat a problémákat, ami egy hiányzó lakáspolitika eredményeként jön létre. Van egy másik probléma, hogy ugye szó esett arról, hogy a demográfia az tulajdonképpen semmiféle változás nincs. Itt alapvetően azt nem veszik figyelembe az emberek, hogy ma a lányok azok egyrészt szeretnek saját karriert is csinálni, ebből ered az, hogy nem 16 éves korukba szeretnek bele az első fiúba, nem 18 éves korukba mennek férjhez, és nem 22 éves korukba szülik az első gyereket, hanem való 30-35-40 éves korukba szülnek gyerekeket. És van még egy dolog, hogy önmagában, ha valaki vállalja a gyereket, akkor azzal szembe kell nézni, hogy a gyerekvállalás az a családi életvitel szempontjából rendkívül magas költségekkel jár, és ezeket a költségeket figyelmen kívül hagyják, és a mai lakáspolitikának egyetlen egy eleme van, hogy a pénz áll a kérdésnek a központjában, de ezen túl, ami az igazi hiba az az, hogy lehetne támogatni és lehetne kompenzálni azt, hogyha valamelyik család vállal több gyereket, csak az nem biztos, hogy ennek a kompenzálásnak a lakás áron keresztül kell levezetésre kerülni, mert ugye ez a 3%-os hitellel, ha valaki fölveszi 25 évre, akkor az állam körülbelül 10-15 millió forint támogatást ad annak, aki ezt igénybe veszi. Az, hogy ez kifizeti meg, egyrészt elhangzott, hogy a lakosság közösen fizeti meg, másrészt azért hosszabb távon ugye borzasztó kockázata van annak, mert ma meghirdetik, és holnap jön egy társaság. Én most mondok egy példát, ugye az OTP az ország legfelkészültebb bankja, ugye a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik, és ugye itt egy-két nappal ezelőtt bejelentették, hogy az ilyen vidéki 3%-os hiteleknél ők bevezetnek egy új szempontrendszert, hogy az energetikai korszerűsítési színvonalat figyelembe veszik annak érdekében, hogy kinek adnak és mennyi hitelt. Magyarul a kormányzattól függetlenül meg fognak jelenni megint olyan banki érdekek, mint amik megjelentek az első Orbán kormány után, hogy egy csomó dolgot bevállaltak. A következő kormány azt hitte, hogy amit bevállaltak, azt meg kell ígérni, és tovább kell folytatni, és amikor két év múlva kiderült, hogy ezt nem lehet tovább folytatni, akkor ennek az eredményeként megjelent a devizahitel, amire ma azt mondják, hogy semmi közük hozzájuk, közben ők csinálták, és az az egész devizahiteles ügy, ez számomra úgy tűnik, hogy nem volt elég tanúsággal bíró tényező, mert bizony ezt nem kéne elfelejteni, és az okokat kellene
fölvenni. Holott most sorra születnek a bírósági ítéletek az egykori adósok javára, csak hát ugye már közben lakások mentek el, emberek haltak bele ebbe a drámába, tehát ennek most isszák meg a levét nagyon sokan, miközben legalább az európai bírósági döntés értelmében megjelent az igazság, hogy lehet kárpótolni, mert nem volt tisztességes a hitelezés, de benne megszólalt a Fidesz, ahogy Jánost hallgatta. Hát kérem szépen, babaváró hitel. Hát kérem szépen, több gyermekes anyák SZIA mentessége egész életre. Mi kell még? Hát ez egy nagyszerű dolog. És mégsem hat.
Jó, hát egyrészt nem hat, másrészt én a nagyobb problémát abban látom, hogy hiányzik a rendszerből a jövedelem megfelelő szintje. Tehát ha azt valaki elkezdi figyelni, hogy én most mondok egy nem lakáshoz tartozó példát, de egy ilyen naprakész példa. Elmegy a feleségem, a Lidlibe vesz egy doboz ötker pizzát. Az Ausztriában ugyanannyiba kerül, mint itt egy doboz ötker pizza, csak az osztrák pizzában érdekes módon két darab pizza van ugyanazon az áron, mint amilyen áron itt hozzájutsz. Na most ugyanez a probléma itt a lakásokkal, meg ezzel a kérdéssel, amit te veszel, hogy meg kellene tudni keresni azt a pénzt, jövedelem formájában, ami ezt a stabilitást megoldaná, és akkor ez a stabilitáshoz kellene egy normális, kiszámítható gazdaságpolitika, egy normális, a kiszámítható gazdaságpolitikát megalapozó jogrendszer, ami például vonatkozna arra, hogy valamilyen módon a bérlakásoknak, ugye mindaddig nem lesz bérlakás, ameddig nem lesz egy olyan jogszabályi rendszer, ami biztonságot ad egyrészt a bérlőnek, másrészt a bérbeadónak. Ugye ma az a helyzet, hogyha valaki bérbead egy lakást, akkor ha nincs annyi esze, hogy közjegyzői jogiratban foglalja ezt a dolgot, akkor futhat akárhova. És ugye itt azok a történelmi dolgok, hogy beszélgetünk most már évtizedek óta arról, hogy miért nincs bérlakás. Azért nincs bérlakás, mert nem teremtettük meg azokat a feltételeket, hogy a bérlakás dolog az működjön. Minél gazdagabb, bocsánat, minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb a bérlakásoknak az aránya.
Na de mi a nulláról indultunk, eladta az állam a 800 ezer tanácsi állami lakást. A lakók kedvezménnyel én magam is így jutottam igazából tulajdonhoz. Ő magántulajdon lett, társasházak lettek ezek a hatalmas kaszárnyák, a nyakunkba szakadt, azóta se tudjuk felújítani, stb. Tehát ebből indulunk ki, most ebből a nullából kezdjünk el bérlakásokat építeni. Ki épít bérlakást? Az állam nem fog tudni. Miért nem, milyen feltétel kell ahhoz, hogy magánberuházva építsen nagy házakat és adja bérbe, mert nyugaton ez megy. Van 2-3 tulajdonos, aki, vagy egy tulajdonos, van 4 bérháza, és kiadja bérbe, és normális bérleti viszonyok van. Nem?
Ugye hát azt látjuk például a szabályozásban, hogy erre például nem ösztönzi
a
beruházókat. Így van, tehát bérlakásépítésre nem ösztönzi a beruházókat, ez nem jelenik meg szempontként.
Hát hogyha a piac igazolná, mert rengetegen keresnek bérelhető lakást, akkor nem is kell állami ösztönzés ehhez, nem?
Hát egyébként szerint a piac nem. Tehát, hogy mondjam, az ingatlan fejlesztőről egy mindenképpen elmondható, hogy a maga szempontjából mindig racionálisan jár el.
Hát, tehát ez a dolga. Ez a dolga. De, ha megérné bérlakást hosszú távon.
Tehát nem éri meg. Ja, ebből az következik, hogy jelen pillanatban az ingatlan fejlesztő nem érzi úgy, hogy neki ezt érdemes lenne csinálni. Egyszerűen valószínűleg túl nagyok a költségei, túl stepes. Nem is ez a modell, az ingatlanfejlesztő egy levonulós modellben működik ma Magyarországon. Megépítem, tehát projektszerű modellben működik, megépítem, eladom, nem.
Ennél nagyobb a probléma, mert nem csak megépítem, eladom, hanem eltakarítják azokat a társaságokat, amivel építik, annak érdekében, hogy a garanciális kötelezettségeknek ne kelljen eleget tenni. De visszatérve az alapvető kérdésedre. És néhány dolgot így boncolgassunk szét. Ugye Magyarországon papíron 8% az a lakáshállomány, ami bérbe van adva. Budapesten a magántulajdonú lakások közül szerintem már elérte a lakáshállománynak a 20%-át az, amit bérbe adnak. Hogy a magyar ingatlan szakma, és ezt most neked fiatalemberként is tanácsolom, szóval itt mindenki, még a kormányzati anyagok is, meg a szakmai anyagok is, itten albérleti díjakról beszélnek. Igen. Albérleti díj, mint fogalom, nem létezik. Ez a Kádár rendszerben létezett, mert ugye akkor volt egy főbérlő, és a főbérlő, hogyha a bérbe adta a lakást, akkor az egy albérlő volt. A Kádár rendszerben a főbérleteknek az értéke az a tényleges lakáspiaci ár értékének a fele volt. Tehát forgalomképes volt az, ha valakinek volt egy főbérleti lakása, mert azt, ha elcserélte valakivel, vagy valakinek átjátszotta, akkor a tényleges lakásár 50%-áért ezt meg tudta csinálni. Na most gyakorlatilag ugye az a probléma, hogy az átkosban nem volt gazdája, volt a fővárosi ingatlan kezelő, aki nem tudott eleget tenni annak a feladatának, ami most, hogyha arról beszélünk, hogy most valaki elkezdene bérlakás projektet építeni, akkor annak meg kellene teremteni azt a feltételét, ami ezeket a bérlakásokat működteti. Tehát kellene garanciát adni arra, hogy mit csinál a lakással a bérbevevő, nem teszi tönkre, vagy ha tönkre teszi, akkor biztonságosan azt meg lehet vele téríteni. Kellene valamilyen garancia arra, hogy milyen bérleti díjak vannak, és kellene valami garancia arra, hogy mi van akkor a lakással, amikor megürül. Na most ehhez valamilyen lakásügynökségeket kellene létrehozni. Na most azok a Budapesten kialakultak azok a befektetők, akik körülbelül ilyen 20 lakás nagyságrendig megoldják maguknak ezt a problémát, és ilyen értelemben működik ez a piac. Az egy más kérdés, hogy ebből az állam a valóságban adófizetőként mit lát, mit nem lát. Tehát hiányzik az a jogrendszer, ami normálisan tenni ezt az egész dolgot. És ilyen értelemben a bérlakásépítésnek a problematikája az megvan. Na most van itt egy alapvető probléma. A magyar állam adott most 300 milliárd ilyen tőkejuttatást, 19 alapkezelő tudta ezt, ingatlan alap tudta ezt igénybe venni, csak az a probléma, hogy ezeknek az ingatlan alapoknak a hozam elvárása az 9,7%-os hozam. Most ehhez képest ma ugye a 3%-os hitelek következtében itt teljesen megbolondult a piac. Addig, amíg a lakásárak elmentek 60%-os, és Európa legmagasabb lakásárai lettek, addig a bérleti díjak csak 19%-kal emelkedtek, a reál jövedelem meg 38%-kal. Na most arra adjon valakinek egy magyarázatot, hogy Európa legrosszabban működő gazdaságában van egy rendszer, amiről, ami egy fekete doboz, nem tudjuk, hogy mit csinál a rendszer, ha jó megy, akkor az output oldalon jó eredménynek kéne kijönni, ha jobban akarjuk tenni, akkor input oldalon tudást meg tőkét tennénk bele, de most például beletettük ebbe a pénzt, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy ebből a 300 milliárdból valaki lakást fog építeni, mert olyan befektető, aki olyan hülye, hogy a 9,7%-os hozamot lecseréli 4,5-re, mert körülbelül most Pesten ennyi a lakásoknak a hozama, tehát ez így nem fog működni. Ahhoz, hogy itt bérlakásépítés legyen, ahhoz szociális bérlakásokat kellene tudni építeni,
hát ez egy önkormányzati, és valahonnan dolog
kellene,
csak
kellene tudni hozzá forrást rendelni. Magyarországon egyetlen egy önkormányzat van, a Tóth Jóska által vezetett 13. kerületi önkormányzat, ahol építenek ilyen jellegű lakásokat, ott sok minden tényező együtt van, maga a polgármesternek a vitathatatlan tudása és a hozzáállása ezekhez a dolgokhoz, de én elmondom a bécsi példát. Bécsbe a lakásállománynak durván a fele az a város tulajdonában van.
Tradicionálisan így van, 150
nem a város
éve.
Nem a város teremti meg a tőkét ahhoz, hogy Bécsben bérlakás program legyen, és a lakásoknak az 50%-a bérlakásban legyen, mert a bérlakás abból a szempontból egy fontos elem, hogy ahol magas a bérlakásoknak az aránya, ott az embereknek a lakásmobilitása könnyedén működik. Ha valaki New Yorkban dolgozik, és hónap reggel San Franciscóba kell dolgozni, nem akkor megrendeli a becsomagolónál, és a röpülővel vagy az autóval oda viszik a cuccát.
Mert talál bérhet,
most ilyen értelemben, ha valaki hozzájut a lakáshoz, az egy élethez való kötődést jelent, helyhez, a helyhez, a viszonyokhoz, igen, a jövedelmi igen, viszonyokhoz, az életminőségekhez, és ilyen értelemben van. És van még egy nagy problémája a magyar embernek. Én az OTP ingatlan egykori vezetőjeként ugye azt mondtam, hogy 80 négyzetméternél kisebb lakást ne építsünk, minden lakáshoz építsünk legalább egy darab garást, és csöndbe tudom mondani, hogy 1999-ben volt az, amikor majdnem elértük azt, hogy a Magyarországon épülő lakások mérete 99 négyzetméter volt. Most ennek, ami most fog történni, ennek az eredményeként megint az fog történni, hogy sok olyan kis lakást építünk, amire egyébként semmi szükség, mert kis lakással tele van az ország, és az elmondottak, hogy kiöregszenek, meg kihalnak a panelokból, és utána ott fognak lenni azok a kis lakások. A panelépítést mi akkor hagytuk abba, amikor nem lett volna szabad abba hagyni, mert a panelnak az volt a probléma, hogy 3,60 méter volt a fesztávolsága, és ebből kifolyólag nem lehetett 55-63 négyzetméternél nagyobb lakást építeni. De Gazdagréten az 2018-as épületben a Szentendrei házjár megcsinálta a mintaházat, akkor 440-es panelok voltak, és onnantól kezdve lehetett 80 négyzetméteres lakásokat építeni, és a 80 négyzetméteres lakásnál már volt 25 négyzetméteres nappali. Tehát valamilyen módon vissza kell térni a panelra, és ezt, hogy vissza akarnak térni a panelra, ugye a magyar építőipari vállalatok között szerintem a Market a legfelkészültebb, és ő csinált most magának egy új panelgyárat, és a lágymányosi irodaházak közül az utólag megépített irodázakat azt már panel technológiával építik, igaz, hogy ez egy homlokzati panel, de gyakorlatilag valamilyen módon ugye a lakáspolitikában vissza kellene térni az önkormányzati szerepvállalásnak.
Na, ezt akartam mondani, hogy
az önkormányzatok ugye jelen pillanatban azért nem tudnak részt venni a bérlakásépítésbe, mert ahhoz, hogy az önkormányzat létre tudja jönni, ahhoz a svéd modellt kellene átvenni. Magyarul az önkormányzatnak két gazdálkodási funkciójának kellene lenni, magának a normál önkormányzati működésnek, és ettől elkülönítetten kellene működni a bérlakások építésével és működtetésével foglalkozó részlegnek, amelyik egy önálló gazdálkodó egység kellene, hogy lépjön, mert ma az önkormányzatoknak egy büdös buznyáknak nincs arra, hogy bérlakás építéssel vagy a meglevő bérlakásoknak a felújításával főleg foglalkozzanak, igen. Mert egy-egy önkormányzat, ha, mint Kőbánya most a közelmúltban mondta, hogy tizenvalány lakást felújított, és azt egy ilyen győzelmi mámorként adtuk
hát
elő.
Az is eredmény a semmihez képest.
Mert a nem létező forrásból, de ez az alapvető probléma.
Dámas, rengeteg mindent elmondtál. Egy korrekció van, hogy most éppen e héten az utcafrontban szó van a 8. kerületi szociális lakások közül arról, ami egy ilyen régi 19. század végén épült egykori családi kis városi épületből készült, 22 szociális bérlakást alakítottak ki a 40 négyzetmétertől azt hiszem a 86-ig, és így közben meg gyönyörűen megmaradt a helyi védettségű épület. Tehát próbálkoznak más.
Hozzáteszem, hogy ennél szerintem a 7. kerület még jóval nagyobb léptékben újított föl úgynevezett százas házakat az elmúlt 4 évben.
Igen,
ugye
igen,
ezeket
igen.
Hívja a kerület százas házaknak, ahol ugye az épület 100%-a az ő tulajdonában maradt, nem történt meg az a fajta privatizáció a rendszerváltás után, mint ami egyébként az ingatlan állomány nagy részével, de maradt elég nagy számban ilyen százas ház. Ezeket újítgatták föl az elmúlt 4 évben, és ugye ezek minden önkormányzati bérlakásként üzemelnek, tehát ott még nagyobb számban van erre való törekvés, de azért azt szerintem érdemes megjegyezni, hogy a hétköznapi valósága ennek az önkormányzati bérlakás állománynak, hogyha ezektől az ilyen, hogy mondjam, kirakatba tehető és vonzó példáktól eltekintünk, az tragikus. Tehát ezek többnyire az önkormányzatok, ugye, miután egy úgy zajlott le a privatizációja ennek a lakásállománynak a rendszerváltás után, hogy megnyitották a lehetőséget a bérlők előtt, hogy megvegyék a lakásokat. Azok a bérlők vették meg, akiknek ugye volt erre szándéka, némi kis tőkéje, nem féltek egyetem belevágni ebbe a dologba. Ez az emberek nagy többsége ezt megcsinálta. Ki nem csinálta meg? Ugye azok a bérlők, akik a társadalomnak a pereménre szorultak, akik a legkevésbé voltak alkalmasak.
Akik a napi megélhetés,
igen. Most ez oda vezetett, hogy ma mondjuk a belső keretek önkormányzati bérlakásaiban döntően olyan típusú, nagyon súlyos szociális problémákkal küzdő, szenvedélybetegséggel küzdő,
ők maradtak
az önkormányzati bérlakásokban, ebből következően ez a lakásállomány, ez tragikusan leromlott, a bérlőállomány tragikusan leromlott, és ezek tehát ezt csak azért mondom el, mert ez részben magyarázza, hogy miért nincs egyáltalán kedve az önkormányzatoknak jelen pillanatban bérlakásépítéssel és bérlakásmenedzseléssel foglalkozni, mert elképesztően rossz tapasztalatok gyűltek föl az elmúlt
években.
A forrásjányon kívül még ez is. Így
még van. Ez is hozzátartozik.
Hát ez a gondolathoz kapcsolódik az, hogy a panel felújításoknál is ugye nagyon nagy probléma az, hogy különböző jövedelem viszonnyal lévő lakók vannak egy panelban, amikor fel kellene újítani a panelt. Ez normális helyen. A németeknél a panel felújítás úgy volt, hogy kijelöltek egy házat, és ugye az építési, amit én mondok, hogy a lakáspolitikában az egy döntési dolog lenne, hogy most ki kellene mondani a halálos ítéletet az épületek egy jelentős részére, és le kéne bontani. Nekem fáj, hogy a körszállót lebontják, de szakmailag a körszálló lebontása egy teljesen logikus dolog, túl van azon az életkoron, van egy olyan dolog, hogy ugye egy ingatlannak az értéke az két részből áll, az alatta lévő telekből és a rajta lévő felépítményből. Amikor az alatta lévő teleknek az értéke magasabb, mint az építménynek és a teleknek az értéke, akkor le kell bontani. Ez egy alapszabály. Na most itt egy csomó épületnél el kellene dönteni, hogy mi az, amit lebontunk, mi az, amit felújítunk. És ha felújítunk, akkor a német modellt kellene csinálni például a paneloknál, meg ki kellene költöztetni mindenkit valamilyen másik lakásba, amit előzetesen megteremtem, kiürítem a házat, felújítom a házat teljesen, mert most nálunk a panelfelújításnak van egy rákfenéje, hogy az épületgépészeti részek azok csak részben, vagy nem lettek felújítva. Most van egy olyan probléma, hogy például a fő víznyomócsövet nem újították föl, és a felújított panelnak a 8. emeletén eltörik a cső, és onnantól kezdve leázik minden, mert egyébként kicserítik az ablakot, meg rátették a hőszigetelést, de végül is nem lett komplex módon megcsinálva. És a németek azt mondták, hogy akit kiköltöztetek, azután van választhat, hogy ahova kiköltöztették, ott lehet, hogy jobban jár, mert ott marad, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy visszaköltözik. És utána innentől kezdve tulajdonképpen majdnem új lakással egyenértékű felújított lakásba tudnak az emberek visszaköltözni, de nem lehet lakáspolitikáról beszélni urbanizáció nélkül, nem lehet lakáspolitikáról beszélni városfejlesztés nélkül, és én mondom, hogy Budapest, a közelmúltban az egyik miniszterünk elmondta, hogy mennyire fejlett a Budapest, és ugye Bivaj mocsolához hasonlította, és mondta, hogy Budapest ahhoz képest 165%-on áll, de nem ahhoz kell hasonlítani Budapestet, hanem Varsóhoz, Pozsonyhoz, meg Bécshez, és akkor onnantól kezdve rá kell arra jönni, hogy városfejlesztés nélkül nincs lakáspolitika, és például Budapesten már réges-régen ki kellett volna alakulni annak a 3-4 alváros központnak, amely valóságos életminőségeket alakít, és nyilvánvaló, hogy ehhez szükséges infrastruktúrának, meg mindenféle dolognak tudatosan kellene csinálni. Egyébként felelősséggel mondom, nem csak azért, mert nagyon sok tanítványom van, hanem a magyar lakáspolitikával foglalkozó szakemberek nemzetközi színvonalú anyagokat tesznek le az asztalra. A probléma az, hogy a tudást itt nem értékelik és nem veszik figyelembe. Millióan leírták a Hegedűs Jóskától kezdve itt a kollégák, hogy milyen problémák vannak a lakáspolitikával. De ezt a lakáspolitikát, ezt nem tudom, ki kéne akasztani valahova a parlamentre, egy zászlóra, hogy az is vegye észre, akinek egyébként nem lenne dolga ezzel foglalkozni, de a lakáspolitika, a lakás és az ember viszonya az egy egyszerű viszony. Abban a pillanatban, ha a lakást és több embert viszonyítok egymáshoz, akkor a lakás és a társadalom viszonya jelenik meg. És a lakás és a társadalom viszonyában az van, hogy Magyarországon van 4.200.000 lakás, abból körülbelül 500.000 lakás, ami üresen áll, a másik 500.000 lakás olyan állapotban van, hogy nem lehet benne lakni, és le kéne bontani, és akkor jönnek azok a problémák, hogy hol vannak azok a jövedelemviszonyok, amivel ezt meg lehetne oldani, és ennek a problémának, amiről mi beszélünk, ennek egy hétköznapi valósága az, hogy a nyugdíjas társadalomnak az értelmesebb része, az eladja a pesti lakását, és a pesti lakásnak az árán megveszi a spanyol lakást, ahol olcsóban tud élni, és még a magyar nyugdíjból is jobb viszonyok között tud élni, ami azt jelenti, hogy a lakáspolitikának azt gondolom, hogy ez a legnagyobb valóságos kritikája, amikor egyébként olyan emberek, akik a nyugdíjas korukat elérték, és mégis azzal a döntéssel néznek szembe, hogy jobb helyen élnek, mert kevesebbe kerül.
Az jutott eszembe, hogy amit most Sós János fölvázolt, ez azt a típusú politikai és politikai gondolkodást igényli, aminek az írmagja nincs meg Magyarországon, hogy hosszú távon tervez. Nem a pillanatnak, nem a jövőre felmutatható eredménynek, mint ahogy a Fidesznél látjuk, mert az egésznek ezt látom az egyik rákfenéjének, hogy a Fidesz nem hajlandó abban gondolkodni, hogy a közjó érdekében egy 10 éves lakásprogramot kellene letenni és elkezdeni, mert az neki nem jön be. Azt nem lehet átvágni ezt a szallagot jövőre, azt nem lehet felmutatni győzelmi
tényleg. Én azt tartom különösen aggasztónak ebben, tehát én azt látom, hogy a kormány megkésve, de ugye ezzel a programmal, ezzel a lakótelepépítési támogatással, ezzel megpróbál reagálni erre a kialakult helyre. Ez egy nagyon leegyszerűsített probléma, és egy egyszerűsített probléma kezelés. Kevés a lakás Budapesten, építsünk gyorsan sokat. Ugye,
igen, a 4 feltételből, amit sosem ismerted, egy van, adok pénzt, azt csinálja.
Adok pénzt, csinálja meg a
urbanisztikai tervezés, város tervezés,
és
nem érdekes.
Az a nagy kockázata valóban, hogy ezeknek a lakásoknak az értéke nem lesz tartós. Tehát könnyen lehet, hogy erre a pillanatnyi helyzetre alapozva telirakja most ugye a rozsdazónát, mert alapvetően arról beszélünk, hogy van egy funkcióváltó rozsdazónája Budapestnek, az egykori fölhagyott ipari területek, döntően ezeken a területeken épülnek ezek a lakások. Uh-huh. Ez egyébként önmagában jó, tehát ez egy jó folyamat, tehát ez mindig is követelte tulajdonképpen a városfejlesztési oldalról minden hozzáértő szakember, hogy a város szétterülése helyett elsőben ide kellene az új lakásépítéseket csatornázni, tehát még eddig is jó. A probléma az, hogyha ezt olyan minőségben és olyan lakásméretekkel, valóban 30 négyzetméteres lakásokkal, meg 35 négyzetméteres lakások sokasságával egymás hegyén hátán teli halmozva építem be, akkor ezek a lakások, ezek nagyon gyorsan nem fognak megfelelni már a mai vevőik igényeinek sem. Például az a fajta erős kimenekülési vágy a zöldbe, amelyik hajtja egyrészt Budapest kiürülését, mert az, hogy a város lakossága most már 10x éve folyamatosan csökken, az ugye az alapvetően azért van, mert ugye egy erős kiköltözési hullám zajlik az agglomerációba. Budapest összességében a városrégió továbbra is növekszik, hiszen ez a legvonzóbb belföldi célpont a belföldi migráció számára, de ebben a versenyben tulajdonképpen a város környék, az agglomeráció messze-messze megelőzte a tényleges várost, a város határon belüli részt. Ezen például egyáltalán nem segít ez a program, és nagyon könnyen lehet, hogy ezeknek a lakásoknak a tulajdonosai, akik most hozzájutnak ezekhez az ingatlanokhoz, 5 év múlva, amikor megszületik az első gyerek, amikor a második, akkor már biztosan, azt kell mondani, hogy azonnal meneküljünk.
Menni kéne,
mert itt nem lehet gyereket nevelni.
Csak ötletként mondok egy dolgot. Ma ugye nyilvánosságra hozták a GDP adatokat. Most én ezzel nem akarom itt a hallgatóságot terelni.
Már kapaszkodom a nem létező karfába.
De döbbenetes az, hogy ugye megint elértük az adósságállományban 75%-ot. Ez sem jó, de ez még kezelni lenne. Az igazi probléma az, hogy mi azért az adósságállományi 4200 milliárd forint évi kamatot fizetünk. Mondok valamit, ha az a rendszer, amit én úgy mondtam, hogy a nemzetgazdaság rendszer, az a fekete doboz egy kicsit jobban működne, és mondjuk nem 4200 milliárdot kellene fizetni kamatra, hanem csak a felét, akkor maradna évente 2100 milliárd forint. Az általam optimálisnak tartott 80 négyzetméteres lakásokból ebből évente lehetne 16 ezer lakást építeni úgy, hogy meg lenne a forrása. Én csak normálisan próbálok gondolkozni, hogy honnan lesz pénz. Hát pénzt azt akkor tudok csinálni, ha tudást igénybe veszek, és növelem a hatékonyságot, mert ugye a hatékonyság az, hogyha a technikai dolgokat javítom, ha a szellemi dolgokat is javítom, akkor már termelékenységről is lehet beszélni. De itt elég lenne csak a rendszer hatékonyságát javítani, és egy pillanat alatt meg lehetne teremteni évi 16 ezer lakásnak az állami alapon történő megépítését, és akkor már csak arról kellene gondoskodni, hogy hogyan rendezem mellé a jogviszonyokat. És ne menjünk bele, de városépítéssel, meg ezzel az általad fontosnak tartott urbanizációs területtel, szóval itt semmi nincs rendben az építési dolgokkal kapcsolatban, mert most, ahol én lakom, ott egy olyan telekre, ami 1200 négyzetméter, ott 6 méteres építmény magasság mellett a valóságban két emeletes házat építettek, és egy telekre nem egyet, hanem kettőt. Na most az a társadalom, amelyik eltűri azt, hogy ezek a viszonyok legyenek, az alapvetően újra kellene, hogy gombolja magát, mert addig bérlakás építés, amíg a jogi háttér és a kiszámíthatóság és a biztonság nem lesz meg, addig semmi nem lesz rendben. És amit mondtál, nyilvánvaló, hogy egy 35-40 négyzetméteres lakásban, abban a pillanatban, ha az első baba megszületik, onnantól kezdve már probléma van. Jelen pillanatban Magyarországon nemzetközi összehasonlításban rohadt jól állunk, mert az egy szobára jutó lakosnak a száma az 1,1 és 1,2 között mozog. Uh-huh. Tehát majdnem az van, ez hogy jó. Magyarországon szobánként egy ember lakik, ami optimális és egy rendkívül példamutató dolog. Igen. Tehát a nyugati országokban ezek a viszonyok nem így van, de ha megnézed azt, hogy gyakorlatilag az ingatlan árak azok most már ugyanannyiba kerülnek, mint a lajtán túl lassan, és ha megnézed azt, hogy ugyanakkor a jövedelmek ott mekkorák, akkor az jön ki, hogy a jövedelmi viszonyok meg háromszor, négyszer akkorák, és akkor magyarázza már el nekem valaki azt, hogy azon kívül, hogy itt a helikopterpénz szórta a kormány különböző csok, meg mindenféle lakástámogatásokba, ami a valóságban nem a lakásokra lett fordítva, hanem különböző trükkökkel, fogyasztási célokra el lettek költve ezek a pénzek, és nem a lakás, nem az új lakások száma jelent meg annak arányában, mind amennyibe került ez az államnak. Egyébként nem lehet kimutatni, szóval nagyságrendileg 4000 milliárd körül van az a pénz, amit beletett az állam ezekbe a dolgokba.
De ez a családtámogatási zsákba.
De hogy ez évente tulajdonképpen mekkora, és hogy ennek milyen jövőre vonatkozó következményei vannak, hogy nem ez a kormány, és nem ez a generáció fogja megfizetni, hanem a következő generációkat terheljük olyan dologgal, ami most nagyon jól hangzik, hogy kedvezményeket kap, de a következményei a kedvezményeknek azokat nem az a döntéshozó fogja elszenvedni, aki a döntést hozta, hanem az ártatlanok fogják elszenvedni, mert belesétálnak egy olyan dologba, aminek nem gondolják végig a következményeit. Mert nyilvánvaló, hogy egy 35 négyzetméteres lakásba ahhoz felelősségnek kell lenni, hogy valaki mondjuk három gyereket vállaljon. Működésképtelen. Tehát itt alapvetően én veled értek egyet, hogy hiányzik az, hogy hosszú távon kellene gondolkozni, hosszú távon kellene kialakítani azt a koncepciót, hogy tulajdonképpen mi van, és igazából engem az keserít el, hogy a tudás itt van, a tudás rendelkezésre, meg vannak azok a szakemberek, akik ezzel kapcsolatos dolgokat leírják, elmondják, kifejtik a véleményüket konferenciákon, és süket fülekre talál.
nincs egyedül ebben a kérdésben ez a szakma, mert már számos szakma mellőzése megtörtént az elmúlt 16 évben, és látjuk, hogy a döntések inkompetens helyen történnek, legtöbbje például a miniszterelnök asztala mellett, szóval egészen elképesztő a történet. Ebből nagyon nehéz lesz kilépni. Ebből, ez, ha ez az alap, ebből nem épül bérlakás, nincs meg hozzá sem a jogi környezet, a szándék, sem az igazán a tőke sem, és az érdekeltsége a magánszférában meg pláne nincs meg, maradna állami vagy önkormányzati feladat, van egy csomó lepusztult lakás, amit le kéne bontani, ezt János már elmondta, van 500 ezer lakás, ami standard módon üresen áll, szóval ebből egy hosszú távra megszülető lakáspolitika elképzelés, oké, de tőke, szándék, érdekeltség nem lesz.
Hát szerintem van még egy olyan aspektus ennek, amiről még nem esett szó, de ez, hol van ez a félmillió lakás? Tehát, hogy
az üres?
Igen, az üres.
Hát ugye 100 valamennyi ezer az Budapesten.
100 valamennyi ezer Budapesten, de azért a döntő többsége alapvetően vidéken van. Tehát, tehát részben az is történik, hogy ez a budapesti lakásinség, ez egy területi fejlesztéspolitikai kudarc eredménye. Tehát ez abból ered, hogy a vidéki középvárosok és kisvárosok olyan mértékig ürülnek ki, ugye mindenki Budapesten és az agglomerációban akar lakni. Alig néhány olyan város van Budapesten kívül, ami jelentős lakosság vonzó képességgel rendelkezik az országon belül. Győr még ilyen, Fehérvár.
De az előbb mondtad, hogy közben meg folyamatosan sorolod a Budapesten lakók száma, mert az agglomerációban
így van, mert különösen az agglomeráció az ami felszívja. Így van, az. Tehát alapvetően a budapesti agglomeráció az, ami az ország legvonzóbb területe belső migráció lakhatás szempontjából.
Ezért
jár be másfél millió ember a városba. Pontosan. Most ebből az is következik, hogy egyszerűen az üresen a lakások döntő többsége rossz helyen van. Olyan helyen van, ahol nem akarnak lakni az emberek, ürül ki a vidék, ürülnek ki a kisvárosok, ürülnek ki a középvárosok, és erre a problémára láthatólag nincs semmiféle fejlesztéspolitikai válasz, pedig valójában az a helyzet, hogy Budapesten jó, és környékén, most ebben beleértve mindig az agglomerációt, jóval kisebb lenne a lakásinség, ha nem akarna mindenki elköltözni mondjuk Mezőtúrról.
Igen.
Jó, csak ennek van egy olyan aspektus, amiről ugye beszéltünk korábban. Hát gyakorlatilag ugye a központi régió az ország gazdasági teljesítmények már több mint az egy harmadát adja.
Igen.
Tehát ez, amit voltál kedves elmondani, ez ebben megjelenik. Na most ugye vidéken ténylegesen az a helyzet, hogy ugye a rendszerváltáskor körülbelül olyan 800 ezer és 1 millió között volt azoknak az embereknek a száma, akik vidéken a mezőgazdaságból éltek meg. Ez ma lecsökkent 200 ezerre. Ugye ma addig, amíg korábban volt egy termelőszövetkezet, ahol 1500-an dolgoztak, és az elvállalta a falu helyett a szociális összes feladatot, mert elvitte a gyerekeket az iskolába, meg etetett mindenkit, meg mindenkinek munkahelye volt, ezek a munkahelyek megszűntek. Tehát itt gyakorlatilag azzal kell szembenézni, hogy ez a lakáspolitika, ez normálisan csak akkor tud működni, hogyha én mondom, mert a rendszerek egymásra épülnek. A lakáspolitika egy szűk területe a magyar gazdasági rendszernek. A lakáspolitikánál fontosabb lenne az, hogy megteremtsük annak az élet lehetőségét, hogy ott legyen valamiféle vállalkozási lehetőség, legyen munkahely, meg tudjon ott élni, hiába van ott a ház, hogyha nem tud vele
hát
semmit
pontosan
csinálni.
Így van, így
ugye,
van. Igen.
A Balatonnak egyes részein, ugye, ahol valami turisztikai hasznosítást lehet nyáron csinálni, ott ezt próbálják csinálni. De a Balatonnak a téli turisztikai hasznosítása az ugyanúgy nem megoldott, és nem lehet vele mit csinálni. Tehát itt egy sokkal, szóval én ezzel csak arra akarok rámutatni, hogy a gazdaságpolitika az egy komplex, sok tényezős dolog. Mi most a lakáspolitika kapcsán négy elemet vettünk ki, de ez a négy elem, ez négy mákszemnyi nagyságú probléma ahhoz képest, ami itt van. És ilyen részemről talán legfontosabb gondolatnak, a bérlakás építésben minden ellenkező híreszteléssel szemben a legkisebb problémát az jelentené egy kormánynak, hogy a szükséges forrásokat megteremtse. Sokkal nagyobb kockázatot látok abba, hogy az egyéb feltételeket a pénz után létre lehessen hozni, hogy olyan lakásügynökségek jöjjenek létre, amelyek működnek, hogy az önkormányzatok finanszírozása úgy oldódjon meg, hogy elkülönítetten legyen a szociális lakásépítés és a dolog. Meg kéne hozni azt a döntést, hogy a szociális lakásépítésben lakók, azok 30%-os kedvezményt kapnak, és azt valamilyen forrásból az állam biztosítja, meg kéne nekik teremteni az, hogyha becsületesen fizetik 10 éven keresztül, akkor ők is megvehetik a saját maguk által bérelt lakást valamilyen hitelfeltételekkel, tehát komplex rendszereket kellene csinálni, és minden ellenkező híreszteléssel szemben én felelősséggel vallom, hogy a pénznek a biztosítása lenne egyébként ebben a legkevesebb probléma, mert azt viszonylag egyszerű döntésekkel, vagy az általán előbb fölhozott 2000 milliárdos példával tudom bizonyítani, hogy igen, könnyedén meg lehetne találni, és egy jobban működő rendszerbe ezt az egyébként mindenkit, mert ugye ennek a lakásproblémának, a lakáspolitikának a nem léte, az azért súlyos, mert a társadalom nagy részét érinti, a lakosság 30%-ának ma nincs annyi jövedelme, hogy biztonsággal ki tudja fizetni a lakáshoz tartozó költségeket, beleértve a díjakat, és azért van még egy probléma, hogy az előbb említettem, hogy a lajtán túl 3-4-szer annyit keresnek, de van egy másik probléma, hogy a lajtán túl, ha valaki megnézi, akkor a lakhatásnak a költségei a megtermelt jövedelemnek durván a 30-35%-át fedik le, ez Magyarországon meg 60%. Tehát gyakorlatilag mi nem csak,
ez
hogy rosszul,
durva. Ez
nem csak, hogy, ez komoly, tehát nem csak, hogy rosszul élünk, hanem rosszul gazdálkodunk, és a megkeresett pénzeknek a nagy része, az tulajdonképpen a lakhatásra megy el, és másút jobb körülmények között sokkal kevesebb pénzért lehet lakni. És ez egy alapvető gond.
Hát pedig ez a rezsikirály kormány mindent megtett, hogy ez ne így alakuljon, de ezért nagyon meglepőek ezek a számomra. De egy dologot nem old meg, és ez tényleg a hosszú távú dolog is, erre nem nagyon tudunk más most választ adni, hogy amiről beszéltetek, hogy az üres lakások nagy része olyan településeken van, amelyeknek a megtartó ereje gyenge, gazdasági megtartó ereje, mert munkahely, infrastruktúra, stb. Nincsen, vagy nagyon kevés, és előregedett emberek vagy intézetbe mennek, vagy fölköltöznek a gyerekhez a városba, mert oda veszik őket, és ott állnak egymás mellett ezek a, mondjuk úgy ki, hogy rengeteg kádárkocka és egyéb régi épület, aminek a hasznosítására nincs projekt.
És egyébként abban a nagyon kedvező számban, hogy hány ember lakik Magyarországon egy szobában, hát abban ott vannak a nagy üresen álló kádárkockák.
Nyilván a statisztikában beszámít.
Zaláig, ugye abszolút beszámít, hogy az emberek, az előző generációk marha nagy házakat építettek föl, nagy családos házakat vidéken.
Persze, hát több generációs
házakat, így van, hagyományosan, amelyek jelen pillanatban ott állnak, és egy meg két ember kergeti egymást benne, és egyébként egyáltalán nem látszik, hogy ezeket a házakat ki fogja megvenni. Mert
erre egyébként valószínűleg az államnak kellene egy külön programot kitalálnia, mert ez egy súlyos örökségünk.
Ez egy súlyos örökség.
A vidéki építészet egyik örökség. A kiüresedett, egyébként 80-100 négyzetméter alapterületű portával rendelkező, önmagában nagyon is.
Önmagában jól megépített. De ugye ezeknek erre a dologra az egyetlen nagy léptékben működő válasz mégiscsak az, hogyha meglenne ezeknek a településeknek, vagy a környezetükben lévő nagyobb megyeszékhelynek az a fajta gazdasági ereje, hogy érdemes olyan ott lakni. Akkor nem volna ez a probléma, de jelen pillanatban ezt pontszerűen látjuk, azt látjuk, hogy van 2-3 olyan megyeszékhely Magyarországon, ami körül ez létezik.
Igen.
Senki nem beszél arról, hogy mi lesz a Győr környéki kockaházakkal, mert nincs ilyen probléma.
Pedig erről is kéne beszélni, csak a mi műsoridőnk most sajnos lejárt. Nagyon szépen köszönöm Sós János egyetemi docens ingatlanszakértőnek és Zsupán András újságírónak, a Válasz Online munkatársának, hogy megosztottátok velünk a gondolatot. A szerkesztőnk Sonfai Péter nevében búcsúzom, egy hét múlva újra jelentkezünk.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.